Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Jó reggelt kívánok, ez valószínűleg Parakovács mérgezésük lesz itt az év utolsó napjaiban. Annyira sűrű a programom, egyébként is ezen kívül is, úgyhogy miközben egyesek már arra gondolok, hogy majd legközelebb január 5-én mennek dolgozni. Mi itt a Helyő Csabai Cementgyárban nyomjuk a három műszakot. Nagyjából a szokott menetrend szerint fogunk ma tovább menni, azaz én itt beszélek össze-vissza, és ezt követően jön a Biri Béla blog a kis szőrös állatokkal, majd itt lesz velünk dr. Tóth Alexander, önismereti és kommunikációs tréner. Ez csak azért szépen összecseng azzal, hogy én egy önsajnálati coach pozícióra török, és szeretnék egy ilyen erős önsajnáló tábort majd valamikor a nyáron összehozni. Az emberek egyszerűen nem tudják magukat rendesen sajnálni, ebben szeretnék neki segíteni, de majd rákérdezek tőle is. Arcelemzés, nonverbális kommunikáció lesz a téma, majd jön az agymosoda André Kiszeljóval és Döbrentei Zsolttal, aztán pedig nem maradnak sokáig nélkülem, mert négykor meg én leszek doktor Bolgár, szóval újra találkozunk, a holnap pedig reggel leszek, aztán szóval egészen sűrű lesz a program. Én nem mondanám, hogy egyébként politikailag aktív, bár mondjuk a szokásoshoz képest, tehát kicsit talán pesgőbb az élet, de hogy ami igazából zavart most így a elmúlt napokban, az tényleg a Borsnak ez végül is terjesztését megtiltott kiadványa, ami azt majd jó napot az ügyvédek elintézik típusú hozzáállás. A MOL szállásfoglalás, ami nekem azért eléggé, hogy is mondjam, tehát eléggé jól elkapja a lényeget, hogy nem lehet ugyanazokkal a szabályokkal kezelni a propagandistákat, mint az újságírókat, tehát azért nem mossuk már ezt össze, ezeket a dolgokat. Hogyha valaki, tehát egyetlen pártnak a szócsöve, az hát nem tudom, tehát attól, hogy ő újságba ír, mondjuk, attól nem újságíró, és hogy igazából rájuk nem vonatkozik ez az egész sajtószabadság történet, érthető okokból, de hogy ez egy ilyen állandó trend, ha megfigyelték, tehát a nácik mindig a demokráciát kérik számon az ellenfeleiken, és hát ezzel a taktikával elég jól el tudnak működni, mert ugye mi nyilvánvalóan tudjuk, hogy demokratikus úton nácik ellen viszonylag nehéz bármit is tenni. Ugye erre volt ez az olasz, kiváló olasz plakát, hogy a nagyszüleim nem vitatkoztak a nácikkal, hanem megölték őket. Tehát, hogy nem biztos, hogy működnek azok a mechanizmusok, amiket próbálunk érvényesíteni, na de hát majd biztos minden jó lesz. A lényeg az, hogy mondjuk nem mintha olyan nagy súlya lenne egy múlszállásfoglalásnak ebben a helyzetben, mert nyilvánvalóan tudjuk, hogy ennek milyen hatásai vannak, de hogy a Telexen megjelent ugye egy viszonylag nagy Nikolettától egy írás ezzel kapcsolatban, és hogy nyilván inkább idézem a MOL szállásfoglalását, újságírók szakmai szervezete elvben nem támogathat olyan intézkedést, melyel egy lap terjesztését tiltják be, a sajtószabadság alapjog. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mögé bújva újságírónak álcázott propagandisták hazugságok terjesztésével a tisztességes újságírás hitelét gátlástalanul rombolhatják. A 4 milliós példányszámban nyomtatott Bors külön szám terjesztését a bíróság betiltott, amivel a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kíván. A MOLSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, és egyetért a döntéssel, mely a propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság, írja a MOLSZ. Oké, szóval ennél többet én sem tudnék ehhez hozzátenni. Zenélünk kicsit, aztán jövünk vissza a kis szőrös állatokkal, mert sűrű a program. Zenéljünk, aztán jelentkezem.
Fair. Jön a tigris, jön a tigris.
Ami egész évben tilos, miért lesz legális, állatok halnak bele, a tűzijáték okozta pánikba. Hogy ez egy kicsit olyan detardáltnak érzem magam, ezt minden évben ugye elmondjuk, minden évben ugye nagyjából annyi hatása van, amit látnak. Viszonylag új generációk nőnek fel közben, akik újra talán hallják ezt először. Teljesen mindegy, elmondjuk megint, hát ha egyszer valahol, valamikor, valamiért majd hatása lesz. Az ünnepek körül az állatmentés éppen annyira nehéz, mint a sérült emberek orvosi ellátása, vagy az ügyintézés, hiszen a madárkutya macska mentést általában civil szervezetek, jó akaratú magánemberek végzik, akik ezt a néhány napot mindenki máshoz hasonlóan a szeretteikkel töltenék, és nem szolgálatban. Az egészben a legrosszabb, hogy ebben az időszakban a legrémesebb fizikai és lelki traumákkal szorulnak ellátásra a bajba jutott állatok, megsebzi őket, egy petárda elüti őket, egy autó csontjukat törik, menekvés közben nyílt sebbel fekszenek az árokparton, és szenvednek, miközben az emberek jól szórakoznak. Lehetne úgy ünnepelni, hogy a körülöttünk lévő élővilágra is tekintettel vagyunk, és Márton Vlad András madármentő szakemberrel Berecki Szilvia beszélgetett a vmn.hu-n, ha valakit érdekel az egész anyag, akkor ott elolvashatja. Végre tudjuk az év rovarát. Papám 50.000 forint értékű és odulakó az év rovara, számol be erről a sokszínű vidék. A Magyar Rovartani Társaság közösségi oldalán van egyébként ez az alapinformáció. Hazánkban ritka, mert odvasodó fákból is egyre kevesebb van az erdeinkben. Nos, lezárult a szavazás a Magyar Rovartani Társaság közösségi oldalán, tette közzé az év rovara 2026-os verseny eredményét, melynek győztese a párduc foltos hangyaleső. Ó, van egy kedves barátom, akinek biztos nagyon-nagyon örül. Ezúttal olyan fajok voltak a jelöltek, melyek életük valamelyik szakaszában szorosan kötődnek a faodvakhoz. Lárváik ott fejlődnek, ott táplálkoznak, hát vagy éppen ott találnak menedéket pihenésre. Mivel Magyarországon egyre kevesebb az idős odvasfa, a három rovarfa bemutatásával a szakemberek erre a különleges mikroélőhelyre és annak megőrzésének fontosságára próbálták felhívni a figyelmet. Három jelölt a remete bogár volt, a gyászbagoly és a párducfoltos hangyaleső, melyek közül 49,28%-kal az utóbbi lett az év rovara. 30 éve nem látott vadmacska bukkant föl Tájföldön, számol belőle róla Dezső András az Telexen. Három évtizeddel az utolsó dokumentált észlelés után újra felfedeztek egy Tájföldön hosszú ideje kihaltnak tartott vadmacskát, közölték pénteken a természetvédelmi hatóságok és egy civil szervezet. A laposfejű macskák a világ legritkább és legveszélyeztetettebb vadmacskái közé tartoznak, elterjedésük Dél-Kelet-Ázsiára korlátozódik. Ez a házi macska méretű állat jellegzetes kerek és egymáshoz közelülő szemeiről ismerhető fel, és utoljára 1995-ben dokumentálták a létezését Tájföldön. Egy tavaly indult ökológiai felmérés során csodás kamerákat helyeztek el Tájföld déli részén, a Sirithorn természetvédelmi területen, és 29 alkalommal rögzítették a faj jelenlétét, közölte az ország nemzeti parkok vadon élő állatok és növények védelmért felelős hivatala, a vadmacskák védelmével foglalkozó Pantera szervezet. Időközben megérkezett dr. Tóth Alexandra. Foglalja helyet, kérem, köszönöm egészen bátran, és akkor közben néhány vadmacskát még itt ismertetünk, ha már itt vagyunk. Az újra felfedezés izgalmas, de egyben aggasztó is, mondta az AFP-nek Kaset Szuthasa. A tájföldi helyiség neveket most kihagyom. Ez még korán van. De hogy a lényeg az, hogy az élőhelyek feldarabodása miatt egyre jobban elszigetelődik a faj. Nos, szerintem akkor Patti Smith, nyomjunk egy kis Patti Smith-t. Jó? Mondjuk a Rock and Roll Niggert, az mondjuk elég szépen ide illene, hogyha az ott elő van készítve, és akkor utána jövünk vissza. Dr. Tóth Alexandra, önismeret és kommunikációs trénerrel. I don't fuck much with the past, but I fuck plenty with the future.
Over the skin of silk are scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dazzled and flash. The nights were violet and the were white. I had an ornamental veil, I couldn't bear to use it. With the my hair was cropped, I gave paid covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of like crazy and sleepy Comanche rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him, he is absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure, I seek nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient letters. We worship the floor, the belly, the mole in the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the rod. I have not sold myself to God.
Мне в соцсетях.
Dr. Tóth Alexandra. Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amikor szerkesztőm így elém rakta ezt a lehetőséget, akkor egy picit elgondolkoztam, hogy hát, hogy mennyire hard science, vagy mennyire határterület ez, vagy mennyire elismert tudományág, vagy egyáltalán, hogy van ez az egész, ez a képzés, vagy hogy lehet valaki önismeret és kommunikációs tréner?
Hát ez egy nagyon érdekes tudományág, és nagyon tág. Tehát, hogy itt van, azért nagyon sok oldala van ennek az egésznek. Én inkább azt mondanám, hogy a doktori képzést a nonverbális kommunikáció területén kezdtem el, és ebből kifolyólag mentem át egy picit az arc elemzésre, mert bárhogyan is nézzük, ez a kettő azért nagyon szoros kapcsolatban van. Tehát itt, amikor a mimika területét vettem és kutattam, az nagyon izgalmas volt számomra, hogy amúgy a ráncok hogyan jelennek meg, és hogyan befolyásolja, és ez egy teljesen más kínai ágazat, amúgy ez teljesen más kutatás. Ez már a disszertációmban nem is vettem bele, mert ez nagyon bő lett volna, úgyhogy ez egy teljesen két külön ágazat, ez teljesen egy újfajta önismereti folyamat, és akkor ezt a kettőt szépen vittem tovább.
Ez különösen jó egyébként a kínai ág ebből a szempontból, hisz tudjuk, hogy minden nagyon kínai egyforma. És hogy ugye hát nyilván ott egy kicsit nehezebb ezt alkalmazni, azt is tudjuk, hogy nem egyformák egyébként nyilván.
Csak
is.
Számunkra igen.
Ő számunkra viszont mi vagyunk egyformák. Tényleg ez hogy működik ilyen tehát hogy ilyen népcsoportok között? Amikor ön például lát egy kínai arcot, akkor azt is, vagy azért az egy nehezebb feladat?
Az egy nehezebb feladat. Természetesen én is számomra is mindegy forma.
Igen, azért gondolom, hogy biztos vannak alapvető gesztusok, vagy alapvető mimikai dolgok, amik egyértelműek. Na, de például elég gyakran félreértik, például a távol-keletiek mosolyát, ez például egy ilyen folyamatos gond.
Természetesen még. Tehát én Ukrajnából származom, még az ukrán és magyar népcsoport között is óriási nagy különbség van.
Na például ez miben mutatkozik meg?
A testbeszédben inkább erre vagy kíváncsi? Vagy
ugye az általában az egészben, hogy mi a metakommunikációban a különbség?
Például sokkal határozottabb, sokkal agresszívabb jeleket mutatnak az ukránok. Tehát, hogy például a tárgyalás során, vagy akár inkább azt mondanám a magánéletben, vagy hogyha a családban vagyunk, akkor sokkal intenzívebben használják a gesztikulációt. Például ez nagyon-nagyon jellemző rájuk. A magyar népre ott inkább ilyen visszafogottabb a nonverbális kommunikáció, tehát nem annyira intenzív. Itt inkább az intenzivitás, mert természetesen a hatalmi távolság is nagyon befolyásol nagyon sok mindent. Edward T. Hall például elemezte ezeket, úgyhogy bárhogyan is nézzük.
Mit értünk hatalmi távolság alatt?
Hát például, hogy a individualista vagy kollektivista egy társadalom, és ezt a három csoportot ellenőriztem, és természetesen az Amerikát, tehát hogy még pluszba bevettem, igen, ezt nem említettem meg. A disszertációmban őket kutattam, tehát ezt a három népcsoportot, és azért nagyon nagy különbségek vannak. Miért is kutattam? Azért, mert Magyarországon elérhető nonverbális kommunikációval kapcsolatos könyvek inkább az amerikai szakirodalomra vonatkoznak, tehát hogy inkább azt fordították le, és kimondottam magyar kutatásokat nem annyira találtam. És ezért voltam kíváncsi arra, hogy például az üzleti kommunikációban mennyire tudunk dominálni azokkal a jelekkel, mit például a szakirodalom leírt nekünk, az amerikai szakirodalom, mennyire tudjuk használni, és mint kiderült, hát nem feltétlenül minden jelet tudunk használni, illetve nem azt a hatást váltja ki az adott például jel. És pontosan ezért vettem bele úgymond a kultúrát, ezeket a hatalmi távolságot, és így ellenőriztem le, és utána kutattam, hogy Magyarországra vonatkozóan a tárgyalások során melyek azok a jelek, ami például szubmisszivitás fejeznek ki, tehát ilyen alárendeltséget, és a dominanciát, tehát ez a két fő terület volt.
Ja, ez valami izgalmas egyébként, hogy mik azok a jelek, amik ugyanazok, de mást jelentenek más területen, tehát ugyanazok, mondjuk most mozdulatokról beszélünk, még nem tértünk rá az arcra, csak hogy mi az, ami félreérthető esetleg egy amerikai vagy egy ukrán számára.
Például, mivel az amerikaiak sokkal lazábban kezelik ezeket a tárgyalási folyamatokat, tehát náluk teljes mértékben elfogadott, hogyha a lábukat felrakják az asztalra. És ez dominanciát kifejező nonverbális jel. Na most, hogyha Magyarországon vagy Oroszországban ez ezt megcsináljuk. Hát ez nem feltétlenül az etika keretein belül elfogadott.
Munkóságnak minősítem.
Én nem akartam így mondani.
Ja, de nem, nyilván ez volt.
De természetesen, igen. És hasonlóképpen például, amikor a kezünket a fejünk mögé emeljük, ez is egy égen.
Igen, hát önök mindjárt látják a rádióban.
Igen, mert bemutattam. Tehát, hogy ez is valamilyen szinten, meg hogyha hátradülünk a székbe, és akkor felrakjuk a két kezünket, a fejünk mögé, ez azt jelenti, hogy dominálunk Amerikában például, és leszeretnénk dominálni a másik félt. Viszont Magyarországon már a tárgyalások során ezt nem használjuk, sőt, tehát semmi jelentősége nincs.
Vagy ez a mozdulat, amikor így figyelek, tehát most összepulcsoltam a kezeimet a tarkpumon, és így nekidőltem gyakorlatilag.
A tinik szokták ezt használni, igen. Amúgy, igen. Ez ellen egy nagyon jó kis technika van, hogyha a szülő a háta mögé megy az a gyerekének, akkor automatikusan kellemetlen helyzetben lesz, mivel a privát szférájába kerül, és akkor felegyenesedik, és akkor újra figyel. Tehát ebben az ilyen laza állapotban, amikor hátra dől és felrakja a kezét, nem megy át az információ, és csak annyit kell tenni szó nélkül, hogy a háta mögé állunk. Például ez egy ilyen kis mini trükk.
Említette az elején, hogy az arcról beszélünk, a múlt és a jövő és stb. Na ez, ami nekem egy kicsit ilyen gumi-gumi, mert hogy azt ugye pillanatnyilag milyen hangulatban vagyok, vagy éppen mit akarok elérni a beszélgetés során, vagy mik a céljaim, vagy hogy egyszer milyen érzelmi állapotban vagyok, az oké, okay, szerintem, de hogyan lehet ebből következtetni bármire oda-vissza az időben?
Ez két teljesen külön terület, külön tudományág. Tehát van a mimika, azt tudjuk befolyásolni. Ez ugyanúgy, mint a például a pokerarcot, tehát hogy azt nem tudjuk befolyásolni. Amit nem tudunk befolyásolni, ezt akartam mondani, az, hogy pontosan milyen formája az arcunk, tehát hogy ezzel születünk, és utána például az, hogy hogyan változik idősebb korunkra az arcunk, mennyi ránc jelenik meg, és nem a kozmetikumokról van szó, tehát hogy nem ez, hogy mennyire botoxolunk, vagy nem.
Én ugyanitt eladó kis kiszerelésben.
Nem. Tehát, hogy változik az arcunk. Valakinek például megnől a füle, vagy például az óra, ilyen minimálisan, tehát lehet összehasonlítani egy ilyen 10 éves táblatba ezt a két képet például, és akkor teljes mértékben látszik, mert hát nyilván baba arccal születünk, tehát, hogy ilyen kisimult, szép, nincs ránc, és ezt követően gyűlik, tehát nem hiába mondják, hogy az arcon látszik az életnek a tapasztalata, mivel látszik az, hogy pontosan hogyan változik az arc, hát én inkább azt mondom, szemforma például különbözik, valakinek a szemöldöke különbözik, tehát nem hiába van ennyi típus és ennyi fajta szemöldök, meg szem, meg amúgy arc típus, és pontosan ennek megfelelően például a kínai tudományág egy teljesen, hát inkább azt mondanám, egy teljesen új tudományt húzott rá, kutatták több éven keresztül, még most is fejlesztik, most például a botoxra vonatkozóan fejlesztik, hogyha valaki bebotoxolja az arcát, akkor hogyan változik az élete, és rengeteg új kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy amúgy tényleg változik, mert kevésbé tudják az érzelmeket kifejezni.
Igen.
És ezáltal nem tudják olyan szinten átélni azokat a dolgokat, vagy pillanatokat, amit például át kéne élni, vagy meg kéne tanulni neki.
Ugye azt ismerjük azt a jelenséget, amikor, vagy hát legalábbis én ismerem, nem tudom, lehet, hogy most már nem létezik, de alapvetően volt egy olyan korszak, amikor a nők direkt nem mutattak érzelmeket, féltek, hogy a nevető ráncok, az erős mimikától a ráncok, ezért ilyen már botoxolás nélkül is olyan volt ilyen, hát a pitbull mimikának hívtuk ezt nagyjából, és hogy így próbálták megőrizni ezt a baba arcot, ami viszont szintén pont ezt a merevséget rögzítette rajtuk, ami szerintem rosszabb, mint a nevető ráncok, hiszen a nevető ráncok, vagy ezek a szem körüli szarkalábak, ezek kedvesek tudnak lenni, ezek ilyen szeretet. Szóval ezeket elhiszem, hogy ezek befolyásoltuk, de például az ember a szemöldökét, azt úgy kapja. Az olyan DNS szerintem, vagy az orra, hogy megnő, vagy nem nő meg, az ilyen eleve kódolt, az nem tudom, hogy függne össze az életemmel.
Csoportosították ezeket az embereknek, például, példának mondok, jó, egyrészt kiemelek, nem lenne szabad, de hogy érthetőbb legyen. Jó? Tehát például, akinek a közel helyezkedik el a két szemöldök egymás mellett. Megnézték, hogy azok az emberek különböző ilyen kísérleteket végeztek, meg rengeteg kérdőívet töltettek ki ezekkel az emberekkel, hogy ők hogyan reagálnak bizonyos helyzetekre, hogyan viselkednek, és arra a következtetésre jutottak, hogyha közel van a két szemöldök egymásra, az inkább az az ember szeret egyedül dolgozni, egyedül végezni a feladatokat, viszont hogyha távol van a két szemöldök egymástól, akkor sokat jobban kapcsolódik a társas élethez, sokkal különböző típusú emberrel tud együttműködni. És például, hogyha közel van a szemhez a szemöldök, vagy nem. Tehát ez is meghatározó. Minél közelebb van a szemöldök a szemhez, annál jobban igényli a társas életet.
Leonid Brezsnyev jelenik meg előttem, akinek gyakorlatilag egy szemöldöke volt középen.
Igen, na ő például nagyon egyedül szeretett dolgozni.
Igen, meglehetősen megmagányos lehetett ott a Szovjetunió főtitkári pozíciójába szegény, de hogy, ez...
Igen, és akkor ezeket például több pontban le lehet ellenőrizni, például a szájon keresztül is, például minél nagyobb valakinek a szája, annál jobban igényli például a társas életet, hogy kapcsolódjon az emberekkel. Ez nem jelenti azt, hogy nincs szüksége, tehát ne ilyen sarkalatosan gondoljunk bele, hanem inkább, hogy jobban felismerjük például azt, hogy milyen a személyiségünk, ez ami nagyon meghatározó, és természetesen ebből kifolyólag azt is meg tudjuk mondani, hogy szeretnénk ezen változtatni, vagy nem. Az már egy picit pontosan az, amit mondta, hogy nem annyira hiszel benne, hogy mennyire változik utána a szemöldök, illetve a személyiséged azáltal, hogyha változtatsz valamin. Tehát, hogy...
Hát nem kezd el távolodni a szemöldökömben, valószínűleg igen, kicsi az esélye.
Igen, viszont lehet, hogy... ezáltal, hogy meglátod, tehát, hogy ezt nem ellenőrizték. Jó, tehát, hogy ezt én azt mondanám, hogy nem feltétlenül nézték meg, hogy a szemöldök magasabban helyezkedett el egy pár év múlva, hogyha valaki, nem tudom, belekényszeríti magát abba, hogy egyedül legyen. Tehát, hogy ez egy alap dolog. Ezzel
meg attól,
születünk.
Hogy belekényszeríti magát, még nem biztos, hogy abból érzi jól magát, ugye? Igen. Csak mindenki meg tudja változtatni azt nézni. Úgy nagyjából az élet, de hogy tudja mindenki megváltoztatni a szülyeség, de aki megpróbálja, néha sikerül. Hogy mennyire számít az, hisz ez az önismereti trénerségen gondolkoztam, hogy ugye ez állandó probléma, férfinő, reggel fölkelek, bejönzik a tükörbe, de jól néznek ki ma is, és elindulok dolgozni, ugye ez nekem egy alap, nagyon ritka ez például egy nőni, hogy elégedett azzal az outfittel, ami éppen abban a tükörben látszik, de hogy gondolom férfiak között sem mindenki az, de azért mégis arányaiban azt gondolom, hogy inkább ez a történet működik, ez inkább segít, vagy inkább ront így az érvényesülésben, meg az élet mindennapi életben ez a hozzáállás, hogy te tök jól nézek ki.
Ez a pozitív hozzáállás, ez szerintem a legcsodálatosabb dolog, ami létezik a világon, mert ahogy látod saját magad, ahogy viszonyulsz magadhoz, olyan életed lesz. Tehát, hogyha minden nap... Tehát, hogyha minden nap mantrázod, hogy tényleg jaj, de jól nézek ki, és teljes mértékben elfogadom magam úgy, ahogy, akkor még véletlenül sem tud senki kibillenteni abból a stabil állapotodból. Tehát mondhat bárki bármit. Teljesen mindegy, mit fognak mondani, te stabilan érzed azt a belső erőt, hogy te rendben vagy, úgy, ahogy vagy, és ez a kulcsmondat ebben az egészben. Viszont, hogyha saját, inkább azt mondom, hogyha te magad billegsz, és nem fogadod el magad, tehát, hogy olyannak, amilyen vagy, akkor a környezeted is könnyedén ki tud téged billenteni abban a helyzetből.
Miért oszlik meg ez így a nemek között? Hát pontosan ugyanannyi pasi néz ki jól, mint nő, tehát hogy ebben nincs különbség mégis. Miért lehet ez a különbség?
Ez egy érdekes kutatható terület. Ezt a területet nem kutattam. Szerintem azért, mert a nőknek sokkal fontosabb a megjelenés, a kinézet, az, hogy érezze az, hogy nő. Tehát, hogy sokkal több pontból áll inkább az, hogy mennyire szép. Én inkább erre tippelek.
Vagy sokkal inkább irányul figyelem egy nőnek a külsejére. Egy pasinak azért nem mindenki nézegeti meg, hogy most ennyire éppen mennyire van tökéletesen megborotválkozva, vagy valami, de egy nő egy kis gondos minknél már azonnal feltűnik, mondjuk nyilván a visszajelzések miatt is baj ez.
Hát igen, de megint, ez ki hogyan fogja fel? Például vannak olyan személyek, olyan nők, akiknek egyáltalán nem fontos a smink. De vannak például, akiknek nagyon fontos, és nem lépnek ki a szobából, anélkül, hogy ne sminkeljék ki magukat. Tehát, hogy ez megint szokás kérdése, és az, hogy mennyire fogadom el saját magam olyannak, amilyen vagyok. És mennyire szeretem saját magam olyannak, amilyen vagyok. Tehát, hogy ez a kulcsa szerintem az egésznek. És ez a kulcsa amúgy az önbizalomnak is valamilyen szinten.
Hogy működik egy ilyen tréning? Bekopogok, bejelentkezek, kapok egy időpontot, jó napot kívánok, akkor ja, ott van az arcom, általában viszem magammal, akkor van egy ilyen szkennelés, hogy akkor na, miből induljunk ki?
Igen, először szoktam kérni mindig előtte egy képet a szeméről, uh-huh. csak azért, hogy készítsek, mert ilyenkor egy ilyen 10 oldalas, nagyobb, mélyebb elemzést uh-huh. szoktam készíteni, hogy egyáltalán tudjunk mivel dolgozni. És természetesen vannak valamilyen pontok, valamilyen kérdések az adott személynek, hogy például hogyan haladjon az életben, vagy valamilyen elakadások, és akkor ennek mentén megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Így az arc és a probléma közötti viszony az nagyon szépen látszik amúgy. Tehát, hogy anélkül, hogy elmondaná először, hogy például mivel jött hozzám, az arcból például nagyon szépen látszik az, hogy milyen a személyisége, mit kéne fejleszteni, hogy jobb és kényelmesebb például élete legyen. Például említetted a szarkalábakat.
Bocsánat, hogy közben ezt a mikrofont elrakom, hogy hülyén nézzünk egymásra, egy mikrofon alatt. Most jó.
Te például említetted a szarkalábakat. Viszont, hogyha vannak ilyen mélyebb ráncok, ami teljesen egészen az arcra így ráhúzódik,
igen,
így próbálom.
Tehát ez most a lefelé kanyarodó szem alatti ráncokról beszél.
Ez például a gyásznak a ránca. Tehát a szarkalábak azok felfelé irányulnak, illetve oldalra. Uh-huh. És akkor a tudomány szerint, hogyha lefele irányul, és ez bizonyított, akkor ez a gyásznak az időszaka. És ezt a gyászt nagyon érdekes, hogyha valaki feldolgozza, akkor vagy csökken, tehát hogy egy picikét visszahúzódik a hossza, itt a hossza számít, illetve volt olyan amúgy, hogy teljes mértékben eltűnt. Ami még érdekes.
Illetve ez a gyász, ez egy nem csak konkrét gyászra gondolunk, hanem ez jelenthet bárminek az elengedését, vagy elvesztését.
Igen. Természetesen. Ez munkahelyjel kapcsolatos, vagy bármit, amit nem sikerült feldolgoznunk. Tehát, hogy nem feltétlenül kimondottan a
nem egy személynek a halála. Igen.
De hogyha belegondolunk, egy párkapcsolat, hogyha elveszítjük, nem beszélünk vele, az egyenlő ugyanaz, mint hogyha teljes mértékben meghalt volna a személy, átvitt élte értelemben.
Igen.
Úgyhogy ezeket a pontokat ez látszik. Például, hogyha amikor van a mosolyránc, amit hasonlóképpen említettél, csak hogy már hivatkozzak rá, és nagyon érdekes, hogy amikor mosolygunk, akkor a mosolyránc mellett, itt lent, még egy ilyen csík szokott megjelenni, nálam most nincs.
Most nincs.
Igen, most nincs, de volt. Tehát tudok képet is mutatni arról, hogy tényleg volt itt még egy, tehát hogy két ráncom volt. Ez azt jelenti, hogy nem azon az úton kezdtem el haladni, ami például nekem jó, nekem kényelmes. Tehát nagyon sok olyan dolgot csináltam, ami komfortzónán kívül volt. És ilyenkor az szokott történni, hogy írunk egy listát az összes feladatra, amit szeretünk elvégezni, amit nem szeretünk elvégezni, és megpróbáljuk vagy delegálni, hogyha tudjuk az adott feladatokat, illetve valamilyen jobb irányba változtatni az életünket. Tehát itt kimondottan kényelmesebbé tudjuk tenni az életünket azáltal, hogy az arcunk mutatja, hogy például reagálunk bizonyos helyzetekre, és ott megjelenik egy ránc. Ez a legelején, ha észrevesszük, akkor ezt könnyedén tudjuk változtatni, tudatosan akkor lehet.
Akartam is kérdezni, hogy egyébként kortól azért ez függ erősen, tehát, hogy egy 20 éves valaki oda megy és mondja a problémáit, ott valószínűleg egy jobban alakítható anyagról van szó.
30-40 éves körüli hölgyek és férfiak is szoktak jelentkezni.
Hát a 20 évesek nem mennek másra, ők ezzel a tökéletes elégedettek most
általában.
Persze. Teljesen érthető okokból.
Igen, tehát 20 évesen azért még nem annyira látszik például az alap. Ott még nem is annyira sok ránc jelenik meg. Tehát, hogy itt
jobb esetben.
Viszont amint említettem, a homlokránc, az természetesen a 20-30 éves kornak a bizonyítéka, tehát hogyha 30 éves korban már látszanak ezek a, látszik ez a homlokránc.
Igen, ez a menet a fejen, igen.
Igen.
Föl lehet csavarni a sapkát, igen.
Igen. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok meglepetés ért ebben a 10 évben.
Ja, mert hogy ugye a felvont szemöldök, hogy Jézus, hogy
és igen, és így reagáltál, tehát hogy mindenre rácsodálkoztál, nagyon sok meglepetés ért ebben az időszakban, és ezért ez csak egy általános ilyen tudás, ami jó, hogyha, mert azt jelenti, hogy 30 éves korban már tudunk valamit az életről.
Tehát, hát mondjuk az a meglepetések kora, tehát én azt gondolom, hogy hát igen, nem mindegyik kellemes, de hogy alapvetően igen, akkor így rácsodálkozik az ember nagyjából a világra, hogy Jézusom, ilyen is van, de hogy ez mindenkire nagyjából érvényes, bár aki mondjuk nem figyel oda, az persze nem lepődik meg.
Igen, tehát hogy meg a másik, amit említettem, a botox. Tehát, hogyha bebotoxolod az egész homlokod, akkor nem tudsz rácsodálkozni dolgokra, és utána már nem tud meglepni téged az az adott dolog. És ezáltal, amúgy, hogyha az egész arcod tele van botoxal, akkor kevésbé tudsz érzelmesen reagálni dolgokra, és ilyen érzelemmentes leszel. Tehát a kutatásokban kifolyólag.
De hogy a botox nem korlátozza az érzelmeket. Tehát attól én még pont úgy meglepődök, csak éppen nem mozog a szemöldök.
Igen, viszont hogyha az arcod nem tud úgy reagálni, a mimikád nem tud úgy megjelenni, ahogy kéne például, ahogy természetesen reagálnál, akkor az érzelemnek az intenzitása csökken.
Uh-huh.
És ezáltal utána minél tovább, annál jobban csökken, és utána az agyunk amúgy, meg a szervezetünk nagyon érdekesen van kialakítva, hogy utána már nem tud annyira rácsodálkozni egy ilyen dologra, mert utána automatikusan már nem húzza fel a szemöldökét. Tehát, hogy mivel a botox korlátozza, ez, hogyha valaki több éven keresztül botoxozik, tehát ezt a tapasztalatot nem tudom megmondani. Úgyhogy van negatív hatása, tehát nagyon negatívan tudom.
Abban biztos voltam, tehát, hogy valahogy nem tudtam, hogy ez hogy fejti ki, vagyis hát egy részét nyilván tudtam, mert az nem jó, amikor az ember idegmérgeket inekciózik az arcbőre alá, tehát ez semmiképpen nem lehet pozitív, de hogy közben az mindig érdekelt, hogy miért érzi azt valaki, hogy egy ilyen, hogy egyrészt ugye nyilvánvalóan ez az állandó ilyen küzdelem a halál ellen, hogy valószínűleg, hogyha sima marad az arcom, akkor úgyse halok meg. Tehát van egy ilyen misztikus elképzelés is, de alapvetően, és hogy ezért férfiaknál is előfordul nyilván erősen, de azért nőknél jellemzőbb a botox, hogy miért gondolják azt a nők, hogy egy érzelemmentes sima arc az vonzóbb, mint egy akár egy, aki egy röhög és felvonja a szemöldökét, és kancsalít, és úgy teljesen jól el van, tehát egy élő, sokkal élőbb arc.
Ez megint az önbizalom, meg az önszeretet kérdése. Tehát, hogy ki mennyire fogadja el saját magát olyannak, amilyen valójában, és nem felel meg, nem szeretne megfelelni a társadalmi elvárásoknak, vagy annak, hogy ki mit fog mondani, hogy nem tudom, megjelenik ott egy ránc a fejemen.
Igen, ez a ráncoktól való rettegés, ez így, de átérjed rengeteg más területre is, ami nyilván az ön szakterülete, de hogy tényleg a táplálék kiegészítőktől kezdve az egyfajta ilyen speciális, már igazából túlzottan egészséges nemzetű mozgássorokig valahogy ez a küzdelem a halál ellen. És hát persze teljesen logikus, hiszen ugye én tudom, hogy eddig mindenki meghalt, de én még nem, tehát miért ne lennék én az, aki nem fog, tehát ez egy teljesen logikus elképzelés. Bárhogy ezt mennyiben segíti a botox, ezt nem tudom, de hogy alapvetően igazából azért egy, és most tényleg a kínai példa ebből a szempontból érdekes, hogy alapvetően azt gondolják nagyon sokan, hogy az érzelemmentes, az arc érzelemmentessége az pozitív tulajdonság. És hogy közben pedig, én mondjuk ellenkezőt gondolom, de azért a távol-keleti kultúrára ez jellemző, hogy azért ott nem nagyon, ezek a nagyon erős mimikai dolgok azért ritkán, kivéve a Nószínházban ugyanígy.
Ez így van. Teljes mértékben egyet tudok érteni ezzel a gondolattal, meg a véleményeddel is. Igen. Tehát ez nagyon eltérő minden kultúrában, és hát nyilván mit szoktunk meg? Én inkább ezt mondom, tehát, hogy hogy milyen kultúrában
születünk. Ami befolyásolja ezt?
Hogy igen.
Hát gondolom, igen, az ember közösségbe megy, mondjuk jobb is általános iskolába, és ott folyamatos visszajelzést kap, ugye, mint tanáraitól, mint kortársaitól, hogy megengedett, mi nem, és akkor kialakul egy arra a közösségre jellemző viselkedésmód. Ebből a szempontból például, amit említette Ukrajnával kapcsolatban, az érdekes, hogy ugye, hát általában azt tudtuk mondani, hogy a Tyrannosaurus Rex azért nem tanult meg olaszul, mert hogy hát nem, olaszul nem lehet úgy beszélni, hogy az embernek egy kis rövid kezei vannak, de hogy ahogy az ukrán kultúrában is nagyon a gesztusok sokkal erősebbek, azt így nem tapasztaltam, nem töltöttem sok időt ukránok között, bár egy kicsit igen.
Inkább a férfiakra vonatkozik.
A férfiak gesztikulálnak?
Inkább.
Ez kicsit macsóbb vonal az ukrán vonal?
Igen.
Nagyobb a különbség így a nemek között ebből szempontból?
Igen, meg ez a hatalmi távolság is pont ez amit említettem, hogy ott természetesen inkább az, hogy ki milyen pozícióban van, kinek milyen a hatalma, sokkal fontosabb például, tehát hogy ez, ami befolyásolja az, hogy milyen státuszú vagy például ez.
Az lehetséges, hogy hisz én azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben én elég pontosan látom ezt a magyaroknál is. Tehát ki a hallja kent a faluban, az úgy kiderül abból, hogy bejön a kocsmába, ahogy csak belép az ajtón és leül, meg hogy ki milyen függelmi viszonyban van vele kapcsolatban. Mindez, ez egyetemen látszik, lehetséges ez egyébként, hogy inkább az itteni avatott szem pontosabban le tudja venni az itteni gesztusokat? Vagy valóban ott azért nagy különbségek vannak ebben? Tehát sokkal egyértelműbb egy más szituáció. Ez.
Pont ezt beszéltük így karácsonykor így a baráti társasággal, hogy én Magyarországon nem érzem azt, hogy nekem valakinek valamit bizonyítanom kell. Viszont Ukrajnában annyira erős volt ez az érzés, a középiskolában például különösen, hogy ott tényleg az utcára nem mertem kilépni, hogyha nem öltözök például megfelelően. Tehát, hogy ilyen apróságokon múlik. Lehet, hogy nem feltétlenül teljesen mindenkire vonatkozik.
Tehát az a kérdés, mennyire lehet, hogy csak önbe volt benne ez az érzés, és nem a környezet kérte volna számon.
Szerintem a környezet. Igen. Tehát, hogy így, hogyha megnézzük így az ottani baráti társaságaimat, vagy a mostani társaságaim, tehát ég és föld, a kettő közti különbség. Tehát ott sokkal jobban mentek rá arra, hogy ki milyen státuszú, ki pontosan hogyan öltözik, vagy kinek milyen van például ez, ami nagyon meghatározó volt. De Magyarországon én ezt nem feltétlenül tapasztalom ennyire intenzíven, mint például ott.
Nagyon furcsa egyébként, hogy ez generációkról és generációról is változik.
Ez természetes, igen. Tehát, meg nem mindenhol van.
Mi két különböző generáció vagyunk, ugye én egy XXX-es vagyok, hát ön pedig jóval fiatalabb. Valószínűleg már itt is más volt, hisz ugye azért nekünk ugye a létező szocializmusban volt egy ilyen egalizáló szegénység, ami azért nagyon sokat segített ezen, hogy már elkezdődtek a különbségek az én gyerekkoromban, mondjuk a 70-es évek elején, ott már azért a fogorvosnak a gyereke egy kicsit másképp nézett ki, mint a Helyő Csabai dolgozói, de még nem voltak ezek az óriási ilyen hészagok a generációk között. A következő generáció, ugye a rendszerváltás utáni észre, ott már ott keményen éreztem azt. És most a legfiatalabb, nem a legfiatalabb, hanem majdnem legfiatalabbak között, ott azért nagyon-nagyon furcsán egész mások ezek a dinamikák.
Természetesen, tehát hogy ez nagyon jó meglátás, amúgy, meg én csak a saját tapasztalatomat meséltem el így, mert 16 évig éltem Ukrajnában, Magyarországon most ilyen 11 éven keresztül élek, úgyhogy ezt így majdnem ugyanott van. Nyilván ott az első 16 évet éltem, tehát
ezt én igen. Kikövetkeztettem.
Igen, és utána például most Magyarországon utána teljesen más környezetbe csöppentem, tehát hogy mégis az egyetem lehet, hogy Ukrajnában teljesen más lett volna. Én inkább ez a személyes tapasztalatot meséltem el most, hogyha nézzük a kutatásokat, akkor természetesen ez a hatalmi távolság Ukrajnában hivatalosan sokkal erősebb és sokkal magasabb szinten van például, mint Magyarországon, tehát hogy a kutatás
most
is
egy békés helyzetet nézünk, de nem konkrétan helyzetet, hanem ez most egy kicsit megváltozott.
Igen. Tehát, hogy és minél jobban megyünk keletebbre, annál erősebben megint, tehát hogy annál jobban érezhető ez a hatalmi távolság. Úgyhogy ezt, hogyha a kutatást nézzük, akkor ez így működik, tehát hogy megyünk keletre, és akkor ott nő, viszont a személyes tapasztalatom hasonlóképpen a kutatásnak megfelelő volt, tehát Igen, de ez megváltozhat, tehát mint a generáció, nagyon sok mindenben befolyásolja.
Ez egy individualista társadalom, ezek szerint kicsit, mint a...
Tehát... Természetes, igen, igen, és megyünk tovább, és akkor igen, Amerika kollektivista, igen.
Na ez viszont nagyon érdekes, hogy miért pont. Tehát, hogy nem azt gondolna az ember, hogyha valami individualista, akkor az na azok, ott tényleg ott a vadnyugat, és a magányos hős, és az ember, aki ott mondjuk éppen jelenlegi elnökük, az ember, aki megcsinálta magát, ott van egy ilyen dolog, mégis individualistának tűnik, mint Magyarország, ahol ugye nem képesek mondjuk a pedagógusok kimenni az egészségügyi dolgozók tüntetésére, vagy az egészségügyi dolgozók nem mennek a pedagógusokére. Tehát ez sokkal individualistának tűnik. Nem biztos, hogy értem az okokat.
Nincs.
Tehát, ja, jó, az jó. Na, ja, végre valami megnyugtat, hogy nem csak én nem találom. 16 évesen Magyarországra? Az igen. Akkor a középiskola közepén valamikor?
Én akkor kezdtem az egyetemet 16 évesen. Hát 17 lettem rá egy hónapra, úgyhogy igen.
Az milyen volt ide belépni?
Különleges. Igen, nagyon, nagyon érdekes volt. Egyrészt a kultúra közötti különbségek azért nagyon, nagyon nagyok voltak. Például nekem az volt a legérdekesebb, hogy a tanár az orrát a tanterembe fújja. Nálunk például ez így nem elfogadott Ukrajnába, tehát hogy nálunk ez így ilyen különleges, és így mikrofonba például.
Kínában meg aztán a legszörnyűbb dolog az, amikor zsebkendőbe és visszateszi a zsebébe, úristen! Ez ilyen borzasztó, emlékszem.
Igen, tehát hogy voltak ilyen különbségek, és ez ilyen érdekesen fogadott, de teljes mértékben jó volt.
De mi volt a első benyomása? Ezek a magyarok, és kialakult valami, hogy ilyen... Mert ugye, amikor az ember tényleg elmegy valahol, akkor így, erőztől van egy általános benyomása, aztán persze elkezd, ugye ez a minden kínai egyforma, és utána elkezdi a különbségeket észrevenni, és aztán lassan kialakul, de van mindig egy ilyen első furcsa benyomás.
Megmondom őszintén, mivel középiskolából jöttem, és egy egyetembe csöppentem bele, én ott pici voltam. Tehát, tehát hogy ez a 16-17 év, ők meg mind azért 18 plusz, tehát hogy ez a betöltött 18 év plusz. Tehát ez a három év korkülönbség, két-három év, inkább ezt mondanám, mert a tömör azért rengeteg 20 éves is volt, azért ez nagyon érezhető volt ebbe az időszakba. Tehát különösen ez a 16-17 éves korban eldönteni, hogy hova szeretnél jönni, és pontosan mit tanulni, meg hogyan, ez még nehéz volt, meg a felfogásom is teljesen más volt. Tehát, hogy azért az az énem teljesen különbözött a mostani énem, egyértelmű, csak hogy olyan értelemben, hogy teljesen másképp láttam akkor például.
Egyedül érkezett ide akkoriban?
Igen, viszont apukám itt élt.
Ja, hogy igen.
Igen.
Mert akkor ő már itt volt, de ő akkor ezek szerint igen, tehát akkor ez ilyen gyakorlatilag csak a szülők közötti, igazából, tehát nem kellett albérletet keresni, nem kellett ezzel foglalkozni, az a része működött.
Igen, igen.
Hogy 16-17 évesen az egyetem, az hogy sikerült, vagy hogy mi volt előtte, hogy gyorsított középiskola?
De hogy is nem, azért ennyire okos nem voltam.
Valaki 13 évesen már egyetemre
megy. Amúgy vannak, tényleg.
Ijesztő is.
Hát 5 éves koromban, tehát úgy van, hogy szeptember 26-án van a szülinapom, és ezért 5 éves korban hivatalosan még nem töltöttem be a 6 éves korom, ezért szeptember 1-én 5 éves korban mentem, és szeptember 26-án lettem 6. Tehát így jön ez a 16-17 év. Nálunk például akkor még teljes mértékben engedték azt, hogy a nem betöltött korban menjen el például az adott illető a gyerek az iskolába. És akkor 11 osztályt végigjártam, ennyi. Tehát, hogy nem 12, hanem 11, úgyhogy, mert Ukrajnában 11 osztály volt, és így jött ki, hogy 16.
Na így már igen. Így most már mindest. Így már Dr. Tóth Alexandrával, önismereti és kommunikációs trénerrel beszélgetünk. Most jön egy komolyabb hírösszefoglaló blokk, aztán zenélünk, aztán meg visszajövünk ide.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Punks Not Dead, egy nagyszerű orosz punk zenekartól van.
Igen, megértettem, és így nem is értem, hogy így...
Ugye, milyen furcsa, hogy Dr. Tóth Alexandra önismert és kommunikációs tréner. Az a furcsa, ez csak egy zárójás lábjegyzet, hogy én 8-10 éve ráfügtem az orosz punk és alternatív zenére, és ugye az nagyon kevesek számára nyilvánvaló, hogy egy Amerika méretű zeneipar találunk ott. Tehát, hogy semmivel se kisebb, és semmivel se rosszabb egyébként, furcsa módon. És hát rácuppantam, és egészen csodákat találtam. Tehát én tényleg imádom. És érdekes, ez egy ilyen láthatatlan univerzum itt a szomszédunkban. De ukránok is vannak közte, fehér oroszok, tehát hogy nagyjából ez a történet. És hát nem nagyon sikerült mondjuk ebbe divatot csinálnom, vagy megszeretettem az emberekkel, de én magam borzasztóan kedvelem és hallgatom. Na de nem erről akartunk beszélgetni, hanem hát igen, sok mindenről. Szóval, hogy a változás, igen, tehát hogy ez borzasztó, mi volt így a... Tehát mi ez az eset, amikor javalt egy ilyen önismereti tréningre való jelentkezés, vagy mikor érdemes megfontolni ezt?
Amikor érezzük, hogy nem az utunkat járjuk, és ilyen komfortzónán kívül vagyunk. Hogyan tudjuk ezt a legjobban érezni? Hogyha nagyon gyakran dühöt érzünk. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyakran megszegik a határainkat. Ez egy ilyen nagyon jó kis tájékoztatás, hogy amúgy, hogy ilyen, hogy valaki így kopogtat, hogy amúgy nem azon az úton haladsz, nem azt csinálod, amit kéne csinálnod.
De lehet, hogy én azon haladok, csak mondjuk a társadalom szegi meg mindig, és a társadalom van rám, az váltja ki, be van dühöt. A társadalmat nem küldhettem el a arcelemzésre.
Hát a társadalmat nem. Nyilván, de befolyásolja valamilyen szinten. Tehát azt, amit te tudsz változtatni, tehát, hogy tudatosan, hogy megválogatod a környezetet például, vagy azt, ami Nyilván ez már a beszélgetés során, tehát hogy ez attól függ, hogy kinek milyen élethelyzete van, és hogyan tudunk rajta változtatni, ez attól függ, hogy hogyan változtatunk végül is, és hogy egyáltalán lehetséges-e változtatni. Hogyha nem, akkor nyilván sokkal több olyan dolgot kéne bevezetni az életünkbe, ami boldoggá tesz minket, hogy legalább balanszba legyen, mert azért vannak olyan helyzetek, amikor nem tudunk elmenekülni, mert meg kell csinálni, tehát hogy bárhogyan is nézzük, tehát vannak feladatok, amit el kell végezni, és természetesen ilyenkor ezt balanszba kell rakni. Tehát, hogyha meg is csinálom, akkor nekem kell valamilyen jutalom. Nem sütire gondolok. Tehát,
például igen, tehát ez a klasszikus, ugye az alkoholt, amikor leteszi valaki az alkoholt, és akkor telnek a napok, és akkor van ez, hogy akkor néha jutalmazza meg magát ezért, mert akkor elkezd a dolog egy kicsit félrebillenni. Ott pont a sütit javasolják egyébként.
Kinek mi? Tehát valakinek a masszázs például az a jutalom, és nem engedi meg magának, és lehet, hogy sokkal jobban feltölteni őt. Tehát, hogy lehet valakinek a sport, tehát, hogy ez megint attól függ, és az arc abban segít, hogy például a sok rengeteg választási lehetőségből számára mi lenne a legjobb. Mert lehet, hogyha sütit válassza, akkor nem feltétlenül tudja természetesen kielégíteni azt a boldogság szintet, ez az egyik, vagy a másik függővé tud válni az édességtől. Tehát ezt is meg tudjuk mondani így az arc alapján, hogy például mennyire tud függővé válni bizonyos dolgoktól, és mennyire, nyilván, hogy ha az alkoholt rakta le, akkor valószínűleg
hajlatos. Nem, csak úgy gondoltam, hogy nem ideje. Na igen, tehát hogy igen, ez egyébként a kedvenc pszichiáterem mondta ezt, hogy a függőségeink mi vagyunk.
Igen.
Tehát, hogy neki ez volt az alapállása, hogy gyakorlatilag így valami függőségre szükségünk van az ő megítélése szerint. Ezt nem tudom, mégis nem vagyok hajlandó cáfolni, nincs hozzá meg a kellő ismeretem, de lehetségesnek tartom a függőségek nélküli életet is, bár nagyon kevés embert láttam ilyet.
Nagyon vékony határ van a függőség és a rutin között, hogyha belegondolunk. Azért én ezt nagyon szeretem így például nyelviskolában így firtatni, hogy például, hogyha rutinná alakítjuk a nyelvtanulást, akkor valamilyen szinten az új információ és az, hogy van sikerélményen, mi függővé válunk ettől. Hogy megvan, hogy ez a boldogság érzést. Tehát, hogy ez is valamilyen szinten függőség, csak meg kell határoznunk és el kell döntenünk, hogy milyen függőségeket választunk az életbe. Valaki imád futni, az is egy függőség, nem feltétlenül csak egy rutin. De az egy teljes mértékben pozitív függőség. És
teljes mértékben nem nevezném annak.
A térd nem annyira.
Igen, betonomfutó ismerőseim, akik nem kifejezetten most már nem örülnek annyira ennek a hobbiuknak.
Igen.
Hát nyilván az a különbség nem, hogy ha elhagyom, vagy ha egy kicsit kihagyok belőle, hogy mennyire a sóvárgás mennyire támad föl, vagy mennyire érzem a helyzetemet borzalmasnak, hát ma nem tanultam semmit, vagy nem futottam egy kilométert se. Nyilván ennek is lehetnek ilyen lecsapódásai.
Tehát a rutinból a függőségbe megyünk át, és akkor ott a függőséget természetesen valamilyen szinten kell tudatosan megnézni és kezelni, hogy egyáltalán ez most már függőség, vagy ez már a rutin. Tehát, hogy itt azért, én azért mondom, hogy ez egy ilyen nagyon vékony határ van a kettő között, tehát én ezt szoktam mondani, de teljes mértékben van pozitív függőség is. Tehát, hogy szerintem, hogyha tudatosan átalakítjuk, és hogyha valakinek, mert megint ez nagyon fontos, hogyha az embernek fontos, hogy legyen valamilyen függősége például, akkor alakítsuk ki úgy, hogy legyen az valami jótékony hatása az adott függőségnek. Mert vannak olyan típusú emberek, akik nem tud megszabadulni ettől, és neki kell, hogy valami legyen. És ezt tudatosan például természetesen lehet alakítani.
Hát, sőt, igen, általában a negatív függőség az kialakul. Arra nem kell figyelni. A heroin az például nem. Nem válogat ebben a kérdésben, és hát még nevezhetjük negatív függőségnek nyilván, tehát azt nem mondhatjuk rá, hogy bármiféle pozitív vonatkozással lenne, holott mégis azt gondolják az emberek, akik csinálják legalábbis. De hogy a pozitív függőségek, mondjuk vannak olyan rutinok is, amik káros rutinok, tehát nem kell hozzá feltétlenül függőség, mindig bemegyek és ordítva köszönök, mindenki lászta. Tehát bármi lehet ilyen, de hogy itt ez azért na, iszonyú meló. Tehát ez megváltoztatni egy viselkedés mintát, az egyik legsúlyosabb meló. Amikor nincs és kialakítani, ez sokkal könnyebb.
Természetesen, és minél tovább annál nehezebb, tehát ez a korral is változik, és utána meg még nehezebb megváltoztatni ezeket a tulajdonságunkat, vagy szokásainkat, vagy nevezhetjük ezt bárminek, személyiségünket.
Igen, ez mindig izgalmas szinten. Kérdés, amikor valakinek kilát, és azt mondja, hogy itt vagyok én, ugye 60 évesen, és azt mondja, majd lehet, akkor most megváltoztatunk. Mm. Azt mondtam, hogy lehetne, én nem próbálkoznék ezzel, tehát szerintem lehet, hogy ez így nem fog elsőre sikerülni. De hogy közben meg ránk tolta a nagy mutatót az idő. Dr. Tóth Alexandrával beszélgettünk, aki önismeret és kommunikációs tréner, amikor még bármikor kíváncsiak bármire, akkor meg fogják őt találni. Rendőrök intézkedés mentett meg egy kutyát várpalota közelében, ennek nagyon örülünk, és hogy az azt gondoljuk, hogy nem lehet elégszer elismételni ezt a hülyeséget, amit a szilveszterrel kapcsolatban mondunk, hogy nem jó fejség. Tehát a petárdázás az nem annyira jó fejség, különös tekintettel ezekre a kis állatokra, akik kifejezetten utálják ezt a dolgot. Most jön az agymosoda, a Döbrentei Zsolt és Andrej Kiszeljov, illetve jó magam beszélgetünk a politikai pszichológiáról, a manipuláció pszichológiájáról, meg az egész befolyásolási trendről, de elmondom gyorsan a stáblistát, mert a végén nem lesz rá időm. Itt volt vele, hát nem Csorba László volt, ez egészen biztos, Hegedűsné, és itt volt Gerendai Ágnes, aki a szerkesztő, ő viszont abszolút stimmel, ezen a stáblistámmal csiszolunk még egy kicsit, én Parakovács Imre voltam, de nem megyek el sokáig, mert 4-től újra itt vagyok. Na viszont hallásra.
Döbrentei Zsolt, Andrej Kiszeljov és Parakovács Imre. Na viszont hallásra.
Az a te bajod, hogy sokat voltál vidéken. Nem fejlődött ki az anyad.
Jó van, kezdhetjük?
Igen.
Igen.
Szép jó napot kívánok, én ugye Parakovács Imre vagyok. Döbrentei Zsolt, Andrej Kiszeljov, és a még mindig nincs végleges címe a műsornak, de majd lesz, de minden esetre agymosó, mosa, mosodája néven rosszalkodunk itt délelőtt során, és most viszont komoly jegyzetek készültünk, és a toxikus vezetés lett volna az első, ami ilyen, amivel berúgjuk az agymotort.
Lesz is. Nem lenne, lesz is.
Igen.
Mit értünk az alatt? Tehát, hogy ugyanezt értjük, mint egy toxikus kapcsolatban, vagy egy toxikus anya-gyerek viszonyban?
Majdnem. Andrejád, megragadom a szót, aztán majd figyelek rád, jó?
Ragad.
Ez lehet, hogy kéne egy pici mese az elejére.
Hogyne?
Arra gondoltam, hogy valami érdekesség, meg van egy nagyon híres kísérlet, ugye a Kurt Lewin kísérletezett, ugye a második világháború után járunk ilyen szociálpszichológus arra, hogy milyen vezetési stílusok mennyire hatékonyak, és ezt a Mérei Ferenc, aki az egyik legnagyobb magyar pszichológus volt, Ovoda kísérlet címen megcsinálta, amit egyébként, ha jól tudom, már a YouTube-on elérhető, tehát mindenkinek figyelmébe ajánlom, ez egy 20-30 perces dokumentumfilm, ahol a lényegen megpróbálom röviden összefoglalni, hogy Kati néni, az óvónő, aki három különböző szerepbe kerül, három különböző óvodai csoportot vezet, talán húsvétra készülődnek, és megnézik, hogy a Kurt Lewin által leírt autokratikus, demokratikus, vagy laissez-faire, laissez-passer, azaz a hagyjuk a dolgot menni a maguk útján, zárójel, anarchikus vezetés, stílusú vezetések milyen eredményt hoznak teljesítmény hangulat szempontjából. Tényleg drámai az óvodásokkal való kísérlet, tehát én ezt vetítettem, különböző csoportoknál volt, aki megkönnyezte.
Mi a metód, vagy milyen módszer? Vagy
a módszer a következő, hogy Katinét beküldik az első óvodás csoportba, ahol az a feladat, hogy autokratikus vezetőként működjön, mint óvónő. Gyurmák vannak, tehát színe gyurmák, és kiadja keményen az utasítást, hogy húsvétra készülődvén mindenki piros tojásokat vagy színes tojásokat kell, hogy gyurmázzon, minél többet, minél szebbet, minél jobbat. Óra indul, gyerünk. Keményen tartja a fegyelmet, nincs interakció, nincs demokratikus megbeszélés, fegyelmezés van, és teljesítmény van. Katinét átteszik a másik csoportból, másik gyerekek ülnek ott, az a feladat a Katinének, hogy demokratikus vezetői stílusban működjön. azaz megkérdezi a gyerekeket, hogy mihez van kedvük így húsvét közelettén, mit gyurmáznának. A gyerekekkel egy ilyen kreatív brainstormingba kerül, akik azt mondják, hogy legyen tojás, meg nyuszi, meg nem tudom én micsoda. Ő kedves, mosolyog, támogat, segít, és így tovább mind, amit a demokratikus vezetésre el tudunk képzelni. A harmadik csoportba pedig beküld egy Katinét, aki Katinét gyakorlatilag eltűnik, mint vezető, és ez az erőtlen, gyenge, feladatokat nem kijelölő, nem tudó vezetőt alakít, és hát megnézik, hogy mi történik. És innentől drámai tényleg az eredmény, hogy látni a gyerekeket, ahol piszenés nélkül dolgoznak az autokratikus csoportba, sőt, kitermelődik az autokratikus csoportba egy-két olyan követő, akik önmaguk rászólnak a másikra, ha megszólal, vagy de esetleg nem tojást akarna létrehozni. A demokratikus vezetésű csoportban a gyerekek jókedvel dolgozgatnak, nagyon sok színes és kreatív eredményen. A Leszéfel nekem ez volt a legizgalmasabb és a legdrámaibb, ott kitermelődnek a kis autokraták, akik átveszik a Kati néni hűt, illetve nem hűt, de üres helyét, és a kis autokraták elképesztő rosszaságba kezdenek, dobálóznak, verekednek, és így tovább. A kísérlet úgy zárul, hogy tényleg rövid legyek, hogy utána viszont a gondos tudósok megkérdezték a gyerekeket, hogy milyen volt ebben a csoportban, és innentől érdekes, hogy az autokratikus vezetési csoportban az óvodások továbbra is ilyen félelemmel teli, szinte halk hangon elmondják, hogy mit tettek, és megkérdezik, hogy szeretik Kati nénit, mondják, hogy hát igen, szeretik Kati nénit. A demokratikus csoportban jókedvűen elmondják, hogy nagyon szeretik Kati nénit, miért szeretik, mert figyel, támogat, és így tovább. És az autokratikus csoportban pedig nagyon ilyen neurotikusnak nevezhető tünetekkel.
Ki az a Kati néni?
Például, igen, így van. És ez volt talán a kiindulás ezeknek az ilyen, vagy hát nem is kiindulás, de ez egyik ilyen kulcspontja a vezetői stílusoknak a megközelítésének. Ugye a nácizmus után vagyunk, ugye, tehát egy csomó kísérlet erről szólt, hogy vajon ezek a vezetési stílusok, ugye egyen vissza Hitler, mint karizmatikus személyiség, stb., hogy tudta elérni azt, amit elért. Ezek a kísérleteket, ezeket próbálták valahogy megfogni, és itt most ugrok egy nagyot, mert nem tudományos előadást kell nekem tartani. Egy csomó ilyen vezetési kísérlet volt, Andrej, mondjad, és akkor folytatom.
Ennek a kísérletnek azért volt egy másik eredménye is, hogy ha a teljesítményt nézzük, tehát a tojást.
Igen, akartam is kérdezni, és a tojás.
Igen, tehát az a autoritár vezetés alatt volt a legjobb, minőségű.
Mennyiben a tojások számát nézzük.
Mennyiség és minőség tekintetében.
Mennyiség és minőség tekintetében, igen. Tehát két szempontot néztek, a kimenetet, a teljesítményt, és a közérzetet, hogy maguk a résztvevők hogyan élték ezt át.
Egyébként csak egy közvetett megjegyzés, hogy ez ebből a korosztályból levonható következtetés a 21 éves katonákra és a 40 éves multinacionális vállalati dolgozókra is egyértelműen?
Igen, a vezetés és a teljesítmény és a közérzet.
Igen.
Hármasságában.
Igen. Olyannyira, hogy amit most tényleg átugranék, mert azt hiszem, hogy talán unalmas is lenne, hogy erre épült egy csomó ilyen vezetés elméleti kutakodás, hogy akkor ki a jó vezető, amiben mondjuk körülbelül megérkeztek a modern...
Ez volt a kiindulás.
Igen, ez volt a kiindulás. Ugye, hogy mégiscsak a demokratikus az azért jobb, mint az autokratikus. Valóban vészhelyzetben, vagy hogyha egyen dolgokat kell csinálni, akkor az autokratikus teljesítménye jobb, de a hangulat borzasztóan rossz.
Illetve az a kérdés, hogy ez hosszú távon romlik-e a teljesítménye rossz hangulat miatt, mert azért ez felmerül.
Hát, nyilvánvaló, hogy tehát az emberek elvileg pénzért dolgoznak egy munkahelyen, tehát hogyha ott nézzük ugye a vezetést, de azért előbb-utóbb fölmerül az is, hogy azért van ebben valami kihívás, izgalom, fejlődés, és így tovább. És ezt szorkolott ezekbe a leadership elméletekbe, amikor a vezető, akinek van persze víziója, vannak céljai, és el akarja éretni a csapattal, vagy a beosztottakkal, de ezt mind megpróbálja az emberek szükségleteivel összhangba a szervezeti célokat és az egyéni célokat összehangolni. Körülbelül, hogyha ilyen röviden.
Ha már egyébként úgy ismerkedtünk meg, gyakorlatilag zenészként ismerkedtünk meg mindannyian, hogy ti milyen vezetés stílusokat tapasztaltatok a zenekarokban, mert elég sokban megfordultunk már, hogy ott ez leképeződött? Tehát ez létező ott is problémaként?
Én csak olyan zenekarban voltam, ahol nem volt vezető, illetve a karrierem.
Az életművemet, mikor elkezdtem.
Igen.
Bátran.
Elején én bárzenész voltam, és ott nem volt vezető, illetve a vezető az a vendéglátóegységnek a vezető.
Az üzletvezető volt. Egyben zenekari vezető is volt, ez szép.
Tehát így alkalmazottként voltam mint zenész. Én nem tudom összekapcsolni a zenével a vezetést.
Ez furcsa, mert például a Depart, ugye,
mert az a mostani... kiléptem. Igen, tehát mostani, abban a keretrendszerben én a legelején kiléptem. A
legutóbbi kísérleted, ami a Depart, ott például pont ezt a laissez-faire hangulatot éreztem, hogy emiatt egy kicsit így szét van csúszva cucc.
Így van, hát annak a zenekarnak kéne egy vezető.
És mi volt a milleniumi föld alatti vasútvonalban? Ez hogy működött?
Abban egy nagyon egységes szellemi iránytű volt mindenkiben. Tehát ott azért nem kellett vezető, mert valahogy egy nyelvet beszéltünk.
De mindig van egy vezető igazából, én azt vettem észre.
Hát ki volt az, a vezető?
Hát ez egy jó kérdés, hogy a Paramon, mert most így én is visszapörgetem a millenomba. Az hasonlított leginkább erre, akkor nevezzük ebbe a régi terminológiában a demokratikus vezetéshez, hogy nem volt vezető, mégis volt vezető, azért a Gábor meg te voltatok a vezetők, csak hihetetlen egyenrangú viszonyok voltak, és nagyon közös volt, és átbeszélt, és közösen megrágott döntések voltak, és mindenki nagyon elkötelezett volt, tiszta volt a vízió, a zenei vízió is, ha lehet így mondani, szóval, hogy nincs vezető. Szóval ezt akarom mondani. Uh-huh. Tehát, hogy te persze így élted meg, de te voltál az egyik vezető, Andrej. Csak nem hatalmi szóval vezettetek, és nem is kellett még talán motiválni sem, meg ilyen vezetési szempontból, ment az magától. Tulajdonképpen van egy ilyen management by exception, vagy a kivételek által, amikor baj van.
A példamutatás az működik, mint vezető stílus. Tehát, hogyha te csak csinálod a dolgokat, és a többiek látják, és csinálják utánad, akkor igazából, érted, az működik.
De hogy hozzáköszem ehhez, és akkor tényleg átugorva ezek az unalmas vezetés elméleti részeket, nekem az egyik kedvencem az volt a tanulmányaim és az érdeklődésem során, ez egy McCobby nevű modell volt, és ez már kicsit közelít talán a társadalmi vezetéshez is, ami ugye azt pontosan ezt feszegették, hogy akkor van-e érvényes egy vezetési stílus, ami hatékony és jó hangulatot is eredményez. És a McCobby ugye azt mondta, hogy egy adott kor, adott intézményében és szervezetében, adott időben ő sikeres valaki egy adott stílussal, és ha áttesszük egy másik helyre, vagy másik időbe, másik terve, másik szervezetbe, ott tök más kell. És ez a McCobby csak azért, hogy tényleg egy kis színes, azért volt a kedvencem, mert ő amerikai elnökökön vezette le, ő azt mondta, ő már típus elméletnek hívta ezt, hogy négy vezetői típus van, és ezek egy adott korban, ha jónak tartjuk a vezetést, akkor tök más, hogy vezetnek, de az adott kor ezt igényli, meg az adott szervezet, adott probléma.
Zárójel, bocsáss meg csak, hogy pont most beszéltem valakivel a Csernusról, mint pszichiáterről, és ugye az volt, amit én mondtam, hogy akinek ugye kalapácsa van, hogy az mindent szögnek néz. Tehát, hogy például a Csernus féle módszer, nevezhetjük talán módszernek, de mindegy, hogy az a esetek addiktológusként teljesített ezt, mondjuk 5%-ában az egyetlen célra vezető hatékony módszer leordítani, szétkúrni a személyiségét, lebontani, és akkor építse. Viszont amikor 100%-ban használod, akkor azt jelenti, hogy 95%-ban valami teljesen elmebeteg dolog, vagy sér, tehát elfelé rombolsz. És hogy ez nagyjából erről szól a történet. Tehát van egy vezető, akinek van egy kalapácsa, és ha épp abban a korban kalapácsra van szükség, akkor hú, de jó vezető van. Gyakorlatilag.
Hozzáteszem, hogy ilyen terápia történetileg a Csernusnak a felbukkanása is nyilván óvatos, hogy meg kollégáról van szó, tehát nem szeretnék semmilyen rosszat mondani. Nyilvánvaló. És nem is akarnék, nem tudom, hogy pontosan hogyan és mit csinál, ugye a média szintjén ismerem az ő munkásságát.
Nyilván mindannyian.
De hogy abban a korban, amikor ő fölbukkant és csinálta, akkor egyébként nagyban mentek ezek a Beck-Ellis-féle konfliktusok, konfrontatív, emocionális, racionális terápiák és egyebek, vagy éppen a Christian Darnell tréningje, ami ugye a 8. kerületi jazzdobos Darnell Christian amerikai,
angol. Londoni punk dobos, hát azért ne legyen már ilyen jazz. Londoni X-ray specs.
Ahol ez úgy benne volt a levegőbe, a légkörbe, a 90-es évek, 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy keményen a személyiségnek neki menni, destruálni, és hogyha kibírod, és megoldod, akkor több leszel belőle, vagy több lesz a személyiséged. És
ez mondjuk a katonai, vagy a börtönkommunikáció egyébként, ahol viszont általános.
Igen, és egy bizonyos szempontból empirikusan akár egy ilyen katonaság igazolni szokta, én például voltam katona sajnos, és amikor így visszaidézzük az emberekkel, akkor pontosan mi derül ki, hogy ilyen nosztalgiával emlékszünk a nagy szivatásokra, meg a...
De ez nem ugyanaz, mint hogy milyen jó az autó, amit vettem. Tehát miközben egy nagyon szar autóm van, csak már nem akarom bevallani, hogy benyaltam.
Hát a kognitív diszonancia redukció képlete mindig megköszön. Igen. De mindig ott van, ott
azért látható. Emberek lettünk, ott azért megmutatták, hogy kell férfinak lenni. Mindig lázdoványos lett, és alkoholistát mondom, gratulálok, srácok.
Jó, annyiban nem, azért egy kicsit advédjem, hogyha most lenne egy népszavazás, hogy állítsák vissza a sorkatonasságot, akkor nem szavaznék. Tehát azért, azért az eszemet nem vesztem el ettől, hogy nosztalgiával.
Halálbüntetésre, hogy szavaznál?
Nemmel.
Érdekes módon mégis ez nem egy általános nézet. Mi ez egyébként, bocsánat, ez most eltérek a témától, a halálbüntetés párti népek, ez a bosszú vágy kifejeződése, vagy bele, ha velem ezt tenné, ha nem tudom mi az anyámmal, akkor... Tehát minek a kifejeződése ez, hogy ha népszavazás lenne, nagyjából majdnem mindenhol a halálbüntetés mellett szavaznának az
ember. Ez a felelőtlenség kifejeződése. Aha. Tehát a többség szerintem nincs tisztában azzal, hogy ő egy társadalom része, és ő, mint egyén, és mint társadalom nem ítélkezhet egy másik ember felett.
De visszatérve a vezetéshez.
Bocsánat, a másik ember élete és halála felett. Ítélkezhet, de az élet és halál felett nem. És ugyanúgy az ismerethiányból fakad az, hogy az emberek többsége nem tudja azt, hogy a büntetőítéleteknek a 6-7% az téves. És ugyanígy a halálos ítéleteknek is a 6-7% a téves.
És nem segít a dolgon, ha sikerül leszorítani 3%-ra.
Bizony. És ha bevezetjük a halálbüntetést, az mindannyiunk felelőssége attól kezdve. Uh-huh. Tehát ez egy olyan dolog, mint hogy betiltunk-e bizonyos káros anyagokat. Hogy miért veszi a felelősséget valaki, hogy betiltsa azért, hogy én lerövidíthessem az életemet.
De nyilván ez egy olyan dolog, hogy ha körbenézünk a világban, akkor azt gondoljuk, hogy az emberek jelentős százaléka nem rendelkezik azzal a tudással, hogy eldöntse, hogy ő vállalja a kockázatát a dohányzásnak, alkoholnak, marihuannának vagy heroinnak, hanem ennek a tudás nélkül megy bele, és akkor a társadalom lelkiismeret azt mondja, jaj, vigyáznom kell rá.
Így van. De a dohányzás, az összes káros szokás azért az olyan, hogy ki lehet abból jönni, vissza lehet csinálni, meg lehet javítani, de a halálbüntetés az
nehezen korrigálható.
Az visszahozhatatlan.
Azért de a halálbüntetésre behoznék még két szempontot legalább. Szóval az egyik egy ilyen viccesnek tűnő mondat, egy barátom azt mondta erre, amikor vitatkoztunk hajnalig tartóan még évek ezelőtt a halálbüntetésnél, akkor az volt a kompromisszum, hogy merő halálbüntetés párti volt, én pedig ellenes, és akkor az volt, hogy oké, akkor legyen halálbüntetés, viszont kötelező végignézni az embereknek a kivégzést. Uh-huh. Tehát, hogy ez kicsit arra utal ez, hogy nem biztos, hogy az emberek az első zsigeri felindulásukat fenntartanák később is, egyrészt az információk hatására, tehát a felelősség, másrészt az élmények hatására. Szóval én azt gondolom, hogy a halálbüntetés pártinak, hogyha kicsit ilyen morbidan mondanám, hogy megkérdezném azokat, és hogyha te gyereked ölne, és akkor is fenntartanád-e a halálbüntetést. Aki egyébként, hogyha a gyerekét, ami a legszomorúbb dolog, dolog, ugye nyilván arra azt mondja az ember, hogy dögöljön meg, aki megölte a gyerekemet, arra azt mondom, hogy halljon meg, de akkor utána, hogyha valamilyen időszak után, nem tudom, most jutott eszembe, de megkérdezném, hogyha te gyereked ölne, és akkor őt kéne kivégezni, hogy akkor is fenntartanád-e a halálbüntetés pártiságodat, az a sejtésem, hogy nem tartanák fenn sokan.
Igen, általában népszavazás, akkor nem megy oda mindenki, ez egy ilyen ember, aki elbeszélget vele. Csak egy másik megjegyzésként, ami halálbüntetés melletti érvként szokott, vagyis hát legalábbis én azért azt hallottam, hogy a tényleges életfogytiglan intézménye, ugye ami létezik, az azt jelenti, hogy egy ember, aki már nem veszíthet semmit, élete végéig vigyázni kell és őrizni kell őt, miközben az az érzés belül, hogy neked vége, tehát itt fogod feltűnni, tehát az tényleg az annál borzalmasabb nincs, egy gyors kivégzés, az szerintem megkönnyíteni az ő életét, zárójel bezárva.
Igen, elképzelhető, hogy ezt alternatívaként kéne az ilyen embereknek feladni, tehát hogyha én választhatnék, akkor én is azt gondolom, inkább a halálbüntetést választanám magamra nézve, mint az életig. Hát,
illetve meg kéne szüntetni a tényleges életfogytiglan szerintem, mert hogy mi értelme van.
Igen. Szóval bármilyen jó a könyvtár.
Dániában mi van? Mert ugye Norvégiában van ez, hogy max. 21 év, Dániában...
Ott is, igen. Tehát nincs életfogytiglan tartó börtönbüntetés, hanem 20-valahány év.
Hiszen azért gondoljunk bele, tehát, hogy ez a 20, mit te, 21 évig az, hogy az alatt van ideje átgondolni, mérlegelni. És szerintem annak kicsodesség, aki kijön és folytatja. Tehát ez szerintem addigra, na mindegy, de hogy
nekem
nem halál.
Nekem ennyi idős koromra fölvállalom azt, hogy nekem ez egy tabu. Amiről nem szívesen vitatkozom. Tehát az élet az egy olyan jelenség, amire nincs jogunk. Senkinek sincs joga elvenni. Persze a gyilkosnak sincs joga, de nekünk sincs az ártatlanoknak halálra ítélni egy másik ember, csak a
De kanyarodjunk vissza a vezetésre, mert 7 percünk maradt, csak néha benne
van majd. Akkor nehéz lesz, de hol is tartozom, hogy igen. A típus elmélet, ami elvezet aztán gyorsan a toxikushoz, csak hogy gyorsan azt hozzuk be, hogy csak a Mekobi, ez tényleg annyira színes és érdekes, nekem legalábbis az volt, remélem másoknak is az lesz, hogy a típus elmélet, de ugye, mint mondtam, ugye azt mondja, hogy adott időben, térben, szervezetben adott típus lesz sikeres egy vezetőnél, és az amerikai elnökök az alapján ugye 4 típus állított fel. Az egyik a jungle fighter, azaz a dzsungelharcos típusú vezető, aki általában alulról kapaszkodik fel, nehéz sorból jött, ezért megtanul túlélni, erőnyelvén tud beszélni. Csapásokat adunk és kapunk, az emberek túlélőkre és halottakra oszlat.
Ismerős,
igen. Ugye nem nehéz feladvány, hogy amerikai elnök közül ki volt ez, aki valóban egyébként személyiségében, vagy élettörténet és igazolja ezt, ez a Richard Nixon volt, aki ugye a vietnámi háborúhoz köthető a neve. A másik típusú, mondjuk akkor legyen a legunalmasabb, a Company Man. Igen. A Gerard Ford volt a Company Man, akire nem is emlékszünk, volt egy ilyen elnök, és ez a lényeg az ő jó vezető típusának, hogy egy aránylag nyugodt időszakban általában figyel arra, hogy dolgok jól menjenek, a folyamatok jól működjenek, az apparátus jól léte meglegyen, semmi különös nem akarok, csak működjenek a dolgok szépen, csendben, nyugodtan, semmi kreativitás, semmi kívás és tovább. Ugye vállalati ember company meg, ugye, és így tovább. Akkor a harmadik volt a craftman, ami mesterember, azt hiszem így lehet fordítani. A craftman, ő a leg értékorientáltabb, nemes célokat kitűző, általában egy nagy emberiséget megsegítő, projektbe gondolkodó, nagyon becsületes, nagyon tisztességes, működésű, értékorientált vezető.
Ha itt lenne az irónia helye, akkor Donald Trumpot nevezném
igen,
meg.
Hát ez igen, és egy jó ellenpont, ez Jimmy Carter, igen, aki ugye még talán 90 évesen is épített még nyugdíjasként is.
Hogyne, ilyen... hogyne, ez a bizony, ez a Habitat, hogy is, mi is a neve ennek a civil szervezetnek, a Habitat for Home, vagy a...
Valami ilyesmi.
Lényeg az, hogy házakat építenek.
Házakat építettek, igen. Így van, és hát az ő mester műve, ugye a mesterember, ő hozta létre a Camp David egyezményt. Mm. Igen, tal, hogy ő tényleg egy ilyen figura volt, és a negyedik típus az a gambler, a szerencsejátékos, aki általában egy jóképű, jókiállású, sármos mondhatni, szeretik a nők, intelligens.
Ez csak Kennedy lehet.
Így van, igen. De, ugye, és akkor itt jön, amíg a Kennedy-ig eljutunk, hogy leírja a McCoy, hogy imádja a technikát és az újdonságot, a változást, de nagyon túlságosan kockázatvállaló, és általában rútul végzi, hát szegény Kennedy is rútul végezte. Ugye, szóval ez egy ilyen izgalmas rész volt, ugye, ilyen típus elméletben nekem, amikor ezekről olvasgattam, és hát, és tényleg átugorva a szürkébb és unalmasabb ilyen vezetési teóriákat, ugye arról beszélünk, hogy a toxikus vezetés, ugye. Na most itt szóval itt nagyon fontos, hogy azért, szóval azért adogok, mert Magyarországon szerintem helyesen nem stigmatizálhatunk senkit, akit nem vizsgáltunk meg, pszichológusok, és nem is jók a klinikai kategóriákat. Nyilván. Nem jó klinikai kategóriákat használni a emberekre, és ehhez képest ugye egy csomó teória van, ahol használják ezeket a paranoid, narcisztikus,
remélhetőleg nem szakemberek használják ezt, mert ugye másnak nincs megtiltva.
Így van.
Újságíró használhatja.
És működésmódra egyébként lehet használni, ugye a narcisztikus az, ami teljesen elterjedt, tehát abban, hogy most már nem kell diagnosztikus erőt képzelni, amikor valakire azt mondjuk, hogy olyan narcisztikusan működik. Ugye? Tehát a toxikus vezetés az nagyon sokat bíbelődhet ezzel, hogy lehet elkerülni az ilyen DSM 5 meg 6 diagnosztikus kategóriákat, ugye? Hanem, hogy mégis megmaradni a címkézés nélküli, de mégis a leíró jellegűen pontosító személyiségvonásokból, karakterjegyekből levezethető toxikus működés.
A kérdés, aztán átadom Andrejnek a szót, bocsáss meg csak röviden, hogy minden esetben egy autokrata vezetés a toxikus, vagy lehet-e nem autokrata nem, vezetés nem, is toxikus?
Nem, ez egy nagyon fontos. Vannak többféle alkalmatlan vezető, van inkompetens, meg a túlóvatos, meg a döntésképtelen.
És ez mind lehet toxikus?
Eredményében toxikus, de ezek nem direkten. Ugye a másik véglet az evil, a gonosz, az ártó szándékú, destruktív vezető, aki tudatosan is azt mondja, hogy én kizárok hatalomból, félelemből, és másból építem a váramat, és akkor közte vannak az árnyalatok.
André.
Igen. Így indult el a vezető kutatás, hogy a vezető személyiségre koncentráltak, de aztán kiderült, hogy nem ennyire egyszerű, hogy csak a vezetőt kell nézni. Például Churchill, aki egy demokrata vezető volt, a háború alatt felhatalmazást kapott, hogy autoriter vezető legyen. És hasznos volt, hogy maga az meghatalmazás is, és maga az egész folyamat. Mostanra kibővült a toxikus vezetésnek a vizsgálata arra, hogy vannak feltételek, hogy a toxikus vezető érvényesülni tudjon. Az egyik, hogy legyenek követői, ugye ha nincsenek, akkor nem tud érvényesülni, és legyen egy környezet, amelyik lehetővé teszi, hogy ő kibontakoztathassa a toxikusságát. Tehát három dimenziót néznek most, a vezető személyiségét, a követők mienségét, és a környezetet, azt a milliót, azt a szervezetet, amiben mindez megtörténhet. Most mi szervezetről beszélünk, de remélem, hogy Magyarországról fogunk beszélni.
Az is egy szervezet. Igen.
És a vezetőt azt a miniszterelnökben személyesítjük meg, a követőket azok a hívők, és az ő alattvaló beosztottjai.
Kegyencei.
Kegyencei és alkalmazottai. Ez azért jó,
és
hogy...
a környezet, és ezen belül pedig az összes többi ember.
De erről már csak a jövő héten. Mert hogy itt voltunk, és Andrej Kiszeljov, Döbrentei Zsolt, és Én is, úgyhogy hát bizony, akkor felhagytuk a hangsúlyt rendesen, és egészen pontosan egy hét múlva folytatjuk.
Döbrentei Zsolt, Andrej Kiszeljov és Parakovács Imre. A viszont hallásra.
Az ötös.